22 000 tonna széndioxiddal csökkentette kibocsátását a Dunamenti erőmű. A WWF Magyarország jövőre tudományos megalapozottságú tervet mutat be a Tisza és Árterének komplex és új szemléletű vízgazdálkodására. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Évente nagyjából 22 ezer tonna széndioxid kibocsátását takarítja meg a Dunamenti erőmű legújabb energiahatékonysági intézkedésével. A több száz millió forintos beruházással kialakított fűtési technológia jelentősen csökkentette az erőmű saját működéséhez szükséges energiafelhasználását, 4000 megawattórával mérsékelve ezzel a gázfogyasztást. A részletekről Horváth Pétert, a Dunamenti erőmű vezetőjét hallják.
Ez a 22 ezer tonna erőművi léptékekben, ez egy kicsi érték. Itt nem az erőműnek a éves kibocsátását csökkentettük, amely termeléséhez kapcsolódik, hanem alapvetően a telephelyi önfogyasztását csökkentettük, a fűtési technológiai és telephelyi fűtési önfogyasztását csökkentettük. Alapvetően megfeleztük azt a földgáz mennyiséget, amit a beruházás nélkül fogyasztottunk volna egy hasonló évben. Alapvetően az erőműnek a telephelyi fűtési igénye az részben ipar, technológiai hőfogyasztást, és részben pedig helyiségfűtést, temperálást jelent. És ezeket az igényeket évről évre csökkentettük, minél alacsonyabb fix költség szerkezetet próbálva elérni, és egy idő után elértünk már oda, hogy az egyébként még viszonylag fiatal korú, 10 évnél fiatalabb gőzkazánunk volt, az a szűk keresztmetszet, ami már nem engedte tovább csökkenteni a telephelyi földgázfogyasztásunkat. És itt, amit csináltunk, az alapvetően két dolog. Egyrészt magát a fűtési rendszert teljes egészében átállítottuk forróvizes fűtésre, a gőzös fűtésről, másrészt pedig egy 15 megawattos gőzkazánt cseréltünk le egy 5 megawattos forróvizes kazánra.
Ez akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy a helyiségek hőmérséklete nem változott?
Nem változott, így van. Az az évek során változott, és arra figyeltünk, hogy ne fűtsük túl se a technológiát, se a telephelyeket. Itt most, amikor évről évre, mint a technológiai beruházással, alapvetően már a fogyasztási igényeken nem változtatunk, csak az azt kiszolgáló technológia volt, amit lecseréltünk, modernizáltunk.
Mit lehet egyébként ezen túl széndioxid kibocsátásban javítani? Mert ezek szerint akkor nem kizárólag egy üzem elektromos áram vagy hő termelésével lehet spórolni, illetve széndioxid kibocsátást csökkenteni. Milyen technikák, technológiák vannak még ezen túl?
Én erőművi üzemeltetőként tudok erre választ adni, és itt akkor kettős a válasz. Egyrészt akkor, amikor csak egy üzemnek a telephelyi igényeinek, energiafogyasztási igényeire figyelünk, akkor alapvetően mindig az energiahatékonysági elemzéseket kell évről évre végrehajtani, és azonosítani kisebb vagy nagyobb beruházási igényű lehetőségeket, vagy akár csak, ahogy korábban is említettem, a fogyasztási szokásainkat változtatni. A legfontosabb dolog az egyébként a mérés, tehát akkor tudunk valami változtatni, hogyha ezt előbb elkezdjük mérni, és amikor elkezdjük mérni, akkor tudunk visszamérni, beavatkozni, és ez tesz lehetővé olyan beruházásokat, aminél nagy biztonsággal tudjuk azt állítani, hogy itt valós energiafogyasztási megtakarításokhoz vezet. Alapvetően ez minden üzem, legyen az egy tésztagyár, vagy akár egy kereskedelmi ingatlan, alapvetően ezeket az elveket kell, hogy alkalmazza, és akkor minden telephelyen tudnak adódni energiahatékonysági lehetőségek. Ilyeneket lehet könnyen azonosítani. Nyilván ez egy folyamatosan nehezültő folyamat, mint ahogy az energiaátmenet is, de alapvetően ez az egyedüli irány. Másik erőműként, amire nekünk fókuszálnunk kell, az pedig az energiatermelés. Ez ugye nem minden üzem sajátja, ez alapvetően az erőműveknek a sajátja, hogy ő nem csak telephely számára termel energiát, hanem termel és átalakít energiát hálózat vagy fogyasztók számára, a villamos energiarendszer számára esetünkben. Itt nekünk, amire figyelnünk kell, az a környezetterhelésünk, ugye ez a sokkal nagyobb lépték. A környezetterhelésbe beleérthető a földgáz felhasználásunk, amit alapvetően a villamosenergiaszektor hatásfokban mér, hogy 1 megawattóra földgázból mennyi villamosenergiát lehet átalakítani, és egyébként pedig az összes környezetterhelési határértékét be kell tartani, és folyamatosan figyelnie kell az erőműnek, legyen ez kondenzációs víz, legyen ez emissziója a füstgáznak.
energiaátmenetet említett. Mit gondol, hogy számolják átmeneti, illetve kiegészítő energiahordozóként tekintenek a földgázra? Mennyi ideig lehet még velünk a földgáz? Mennyi ideig marad fontos energiahordozó?
Azt gondolom, hogy rövid távon mindenképp stratégiai szerepe van, de a cél az az kell, hogy legyen, hogy ne legyen az. Tehát ne legyen szükség rá. Hogy ezt milyen időtávban mérjük, én azt gondolom, hogy egy 2050-es nettó zéró energiapolitikai célok, azok azért kellően ambiciózusak, és igazából ott vannak olyan technológiák, amiket még csak feltételezünk, hogy ipari léptékekben megvalósíthatóak, de nem egy menetrend szerint levezényelhető energiaátmenet ez semmelyik országban, semmelyik energetikai rendszerben. Ugyanakkor a cél az világos, politikai értelemben és ilyen szempontból üzleti értelemben is ez egy világos energetikai cél, úgyhogy ez számunkra és minden ilyen földgázbázisú energiatermelő számára alapvetően egy nagyon komoly innovációs kényszert, üzleti és technológiai innovációs kényszert szab, hiszen a mi üzleti modellünk is akkor tartható fenn, vagy hosszabbítható meg, hogyha mi is tudunk valamilyen módon ehhez az energiaátmenethez érdemben hozzájárulni. Egyrészt ez mindenképp valamilyen karbonlábnyom csökkentéssel kell, hogy járjon, hogy ennek mik a lehetséges útjai, az elég szerteágazó, de én úgy fogalmaznám meg, hogy alapvetően, ahogy az előbb is mondtam, nem villamos energiát kell termelni földgázból, hanem nagyon leegyszerűsítve hálózati rugalmasságot kell tudni biztosítani az egyre inkább időjárás függővé váló villamosenergia rendszer számára. Tehát a jövőben nekünk is arra kell készülnünk, hogy a villamosenergia nagyságrendje az időjárás függő megújulókból fog származni, ahol a felhasználók fogyasztási szokásai viszont nem fognak változni az elmúlt 50 évhez képest, tehát ugyanakkor fogunk hajat szárítani, mosógépet indítani, munkába járni, ahogy eddig tettük, és nem az időjárás veszélyéhez fogjuk ezeket a fogyasztásainkat időzíteni. Ebből adódóan mindenképp nyílik az az olló, ami a termelés és a fogyasztás közti eltéréseket, időbeli eltéréseket jelenti. És ez a hálózati rugalmasság, ez jelentheti azt, hogy képes egy technológia üzemeltető a következő 1 másodpercben, vagy a következő 24 órában valamilyen módon a hálózat felé nyújtott teljesítményét úgy változtatni, hogy ahogy nyílik ez az olló, vagy záródik, úgy tudja ő is a teljesítményét szabályozni. Alapvetően a gázbázisú erőműveknek a szerepe, rövid középtávon ebbe az irányba tolódik el, rugalmasságot biztosít a rendszer számára, nem energiát.
Horváth Pétert, a Dunamenti Erőmű ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víznagyhatalom, sokkal inkább a szélsőségek jellemzik a vízháztartásunkat, miközben több víz folyik ki az országból, mint amennyit a folyók behoznak. Mondta el Kajner Péter, a WWF Magyarország élőfolyók programjának szakértője a Zöldgömb Fesztivál hétvégi online konferenciáján.
Összességében folyókban gazdag, de csapadékban szegény ország vagyunk, és ugye az éghajlatváltozással is összefüggésben csak folyóvizeinkből mintegy 37 van kiszáradó félben, 7 éve még egy ilyenről sem tudtunk.
A kialakult helyzetet jól mutatja, hogy a hazai mezőgazdaságban a vízhiány nagyobb problémát okoz, mint a többletvízzel, például a belvízzel kapcsolatos problémák sokasága. Kajner Péter szerint a helyzeten úgy lehetne változtatni, ha jelentősen módosulna a most vízelvezetése koncentráló vízgazdálkodás.
Körülbelül olyan mennyiségű víz folyik le Magyarországról, vagyis annyival több folyik ki, mint hogyha Balatont évente 3,5-szer lecsapolnák, tehát gyakorlatilag ezek a mostani módszerek, ezek az ország szárazodásához járulnak hozzá.
A mezőgazdasági területek jelenleg 2%-án öntöznek, amennyiben a kormány mozzajló projektje végéhez ér, ez az arány 6%-ra nő pusztán. Az öntözés minden területen egyébként sem jelent megoldást, például az erdőgazdálkodás gondjait nem oldja meg. A WWF Magyarország szerint a mostaninál nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a víz visszatartásra, a víz megtartó megoldásokra helyi szinten is. A szakértő példaként nyílt vízfelületű tárolók építését, a belvíz elvezető csatornák oldalágainak ideiglenes lezárását, az árterek elöntésének lehetőségét említette.
A víznek a jelenléte az egyben azt is jelenti, hogy a táj változatossábbá válhat, tehát a szántók egy részét át tudjuk alakítani vizes élőhelyé, illetve egy mozaikosabb tájszerkezetet tudunk létrehozni. Ugye egy ilyen mozaikosabb tájban nagyobb szerepe van a vizes élőhelyeknek, nagyobb szerepe van a rétek legelők hasznosításának, az ártéri gyümölcsények újra megjelenhetnek, és többek között mondjuk a halállomány is növekedhet az ártéri gazdálkodás jótékony hatásainak köszönhetően.
A Tisza mentén a vízgazdálkodás komplex átalakítására, a tájhasználat megváltoztatására a WWF Magyarország egy tudományos háttéranyagot készített, mondta el Kajner Péter.
A tájhasználatváltásnak a kulcsa az, hogy az agrártámogatási rendszer az ne büntesse, hanem jutalmazza a víznek a visszatartását, a fenntartható gazdálkodást.
A tiszamenti területek vízgazdálkodásáról készített javaslatokat jövő év elején hozza nyilvánosságra a WWF Magyarország.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Alteo NRT eddigi legjobb háromnegyed évét zárta, meg négyszerezte konszolidált nettó profitját. A konszolidált nettó eredménye elérte a 4,9 milliárd forintot, amely rekord a vállalat történetében, a tavalyi év azonos időszakához képest 315%-kal nőtt. A cég EBITDA-ja megközelítette a 9,7 milliárd forintot, ami 119%-os bővülés a bázishoz képest. Az eredményekről és az energetikai piaci befektetések megtérüléséről, hasznáról Kovács Domonkost, a cég vezérigazgató helyettesét hallják.
Alapvetően azt gondolom, hogy két dolog szerencsés összejátszásának tudható be ez a sikeres eredmény. Az egyik az, hogy masszívan beruháztunk olyan területeken, amelyeket, hogy úgy mondjam, visszaigazolt a piaci valóság, tehát hogy ezekre a területekre, szolgáltatásokra, amiket mi nyújtunk, igenis szükség van, igény van, ebből kifolyólag jó árazás mellett lehet őket értékesíteni. Az egyik ilyen az úgynevezett szabályozási központunk, amelyik alapvetően kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokat nyújt, és kapacitás felajánlási szolgáltatásokat. Ez szerepelt rendkívül jól. Másrészt ugye azért tavaly is vettünk például egy szélerőművet, ami idén már teljes éves termelésével jelentkezett a számainkban. Úgyhogy részint az, hogy beruháztunk és jó helyre tettük a pénzünket, részint pedig főleg a kapacitás piacon azt láttuk, hogy nagyon kedvező árviszonyok alakultak ki. Egyébként ez direkt következménye annak a várakozásunknak, amikor azt gondoltuk, hogy a kapacitáspiaci és a kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokra növekvő igény lesz, lévén, hogy egyre inkább terjednek az időjárás függő, megújuló energetikai szereplők Magyarországon, és ezeknek relatíve volatilisebb a termelése, ezért a kiegyenlítés iránti igény nő, és ebből kifolyólag érdemes az olyan szolgáltatásokba, képességekbe fektetni, amelyek az ilyen kiegyenlítő képességünk meg a szabad kapacitásokat erre tudják növelni.
Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy jó üzlet ma energiába fektetni, illetve energiával, energetikával foglalkozni?
Én azt gondolom, hogy összességében jó üzlet, bár egy kicsit itt szerintem a kérdéséből talán kértem egy picit azt, hogy ezek a rendkívül megugró energiaárak mennyire kedveznek ennek a dolognak, azért ez ennél egy összetettebb probléma, mert például ugye mi nagyrészt földgázból állítunk elő villamos energiát, illetve pontosabban a teljes villamos energiatermelő kapacitásunk durván 50% a földgáz alapú, a fennmaradó másik 50% pedig megújuló alapú, és hát igazából itt nem csak a villamos energiaárát kell nézni a földgáz árát is, és mind a kettő előbb teljesen megemelkedett az utóbbi időben, úgyhogy ez így önmagában még nem. Én inkább azt mondom, hogy vannak olyan területei az energetikának, amelyek érezhetően felértékelődnek. Az egyik ilyen a megújuló energetikai befektetések világa, a másik pedig szerintem ez a decentralizált termelésre épülő, a volatilitást jól kezelő, szabályozási képességeket jól integráló energetikai tevékenység az, ami igazán vonzó és komoly lehetőségek előtt áll.
Viszont a gazdasági szaklapokban arról lehet olvasni, hogy befektetési szakemberek, kereskedelmi bankok munkatársai egyre inkább úgy látják, illetve azt mondják, hogy a fosszilis energiába való beruházás nem feltétlenül mondjuk így jó üzlet. Ezek szerint azért ezt is lehet úgy csinálni, hogy az gazdaságilag megtérülő legyen? Még most, 2021-ben is?
Úgy látjuk ezt a kérdést, hogy alapvetően egyetértünk azzal, hogy igazából szerintünk a nem fosszilis alapú energiatermelése a jövő. Tehát mi is arra tippelünk, hogy a jövőben sokkal inkább ezen a téren lesznek kapacitásbővítések a világban. Ugyanakkor van egyfajta ilyen tranzit szerepe ugye a fosszilis energiák közül némelyeknek, amelyek azért meg szerintünk darab ideig velünk maradnak. illetve vannak ezek közül olyan energiaforrások, amelyek például a kiegyenlítésben tudnak segíteni, amikor ugye az energiatermelés zöme átáll megújulóra, egyre inkább szükség lesz, ahogy azt elmondtam korábban, a kiegyenlítési képességekre, illetve a tárolási képességekre. Na most, ha a kiegyenlítési képességeket nézzük, az ilyen kisebb méretű, rugalmas, flexibilisen felleszabályozható földgáz tüzelési erőművek erre például nagyon jók lehetnek. Ez nem azt jelenti, hogy ezentúl akkor mi sok földgáz fogunk elégetni, ez inkább egy ilyen rendelkezésre állási képességet, és hogyha a piac úgy igényli, kiegyenlítési képességet jelent. Tehát szerintem egy alacsonyabb szükség meg igény kielégítés mellett lesz szerepe a földgáz tüzelési villamos energiatermelésnek, de emellett azért más módozatokat is kell próbálgatni, ilyen például mondjuk az energiatárolási képességek javítása, ugye ennek szintén nagyon fontos szerepe lehet a villamos energia szabályozásában, és mi például nem véletlenül ugye már 2018-ban átadtuk, talán így a régióban az egyik első voltunk az ilyenek, hogy átadtunk egy 6 megawatt kapacitású energiatárolót, illetve még idén, hát a harmadik negyed évet követően egy másik 5 megawattot sat is Kazincbarcikán.
Ez az energiatárolás, ez tulajdonképpen hatalmas nagy akkumulátortelep, ha jól tudom.
Igen, hát hatalmas nagynak így nem mondanám, de hát ezek valóban ipari méretű akkumulátorok, de ezek elférnek mondjuk egy földgáztüzelési erőműnek az udvarán, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem olyan nagy területet elfoglaló dolgokra kell gondolni.
És a jelen technológiai szint a jelen tárolási lehetőségekhez képest ez megtérülő, legalábbis beruházás szempontjából, az ilyenfajta energiatárolás?
Igen, abszolút úgy látjuk, hogy megtérülő, mert itt ezeket a most egyre inkább keresett kapacitáspiaci termékeket nagyon jól lehet ezekkel támogatni, meg a kiegyenlítő energetikai termékeket, úgyhogy egyértelműen megtérülő. Másrészt felismerve ezeknek a jelentőségét, ezekre némi állami támogatás is igénybe vehető, mi is éltünk ezzel, ugye az is segíti azért a beruházásokat abban, hogy biztosan megtérüljenek és jól térüljenek meg ezek a befektetések.
Mit gondol, illetve számításaik szerint Magyarországon mennyi ilyen vagy ehhez hasonló energiatároló egységre lenne szükség, vagy legalábbis a magyar piac mennyi tudna ezekből fenntartani?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt most megmondom őszintén, pontosan nem tudnám megmondani, de azért még bőven van tér, tehát nagyon kevés még az energiatárolási kapacitás Magyarországon.
És önök terveznek újabb egységek átadását?
Gondolkodunk ilyenekben, igen.
Szabályozási központot is említett, ez pontosan mit jelent?
Hát ez a szabályozási központunk végül is kettős feladata van. Egyrészt nálunk egy szabályozási központ irányítja az összes erőművünk termelését. Különösen azokat az erőműveinket, amelyek nem valamilyen támogatott rendszerbe termelnek bele, tehát mondjuk a METÁR-ba, vagy a korábban ugye volt ez a kötelező átvételi rendszer, amit csak úgy hívtunk, hogy KÁT. Minden egyéb piacra termelő erőművünknek a villamosenergia termelését ők fogják össze, ők szabályozzák, ők irányítják. Ez a szabályozási központ hát számos szolgáltatást nyújt, de pont ezen képességének, mivel hogy folyamatosan online, hogy úgy mondjam, kapcsolatban van az erőműveinkkel, azokat távolról tudja lefel kapcsolni, felirányba, leirányba, adott esetben ezáltal kapacitást tud felkínálni, vagy kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokat tud felkínálni. Úgyhogy, hogy úgy mondjam, ő az agya, meg az irányítója lényegében véve a mi erőműveinknek.
És a megújuló energiák terén melyek most a legfontosabbak, legalábbis az önök portfóliójában, amit akár bővítenének is a jövőben?
Nálunk két megújuló energiaforrás teszi ki a portfóliónk zömét, az egyik a nap, ebből van egy 20 megawattunk, illetve a másik pedig a szélenergia, amiből hát egy olyan 40-45 megawattunk van. Én azt gondolom, hogy a jövő Magyarországon szabályozási okok miatt egyértelműen napé, tehát a szabályozás ezt kimondottan a napnak kedvez, legalábbis az új nap építésének kedvez a leginkább. A többit meg majd meglátjuk. Emellett még van kisebb volumenben azért vízerőművünk is, az szintén megújulónak tekinthető, vagy legalábbis hát fosszilis kibocsátásmentes energiaforrásnak, valamint vannak úgynevezett depónia gázos gáztüzelési kisebb erőműveink is.
Milyen terveik vannak így összességében a közeljövőre, a következő évekre rövid távon?
Hát amiben eddig jók, meg sikeresek voltunk, azt mindenképpen szeretnénk folytatni, tehát a szabályozás piaci képességeink további javítása, fejlesztése az abszolút napirenden van. Így például ugye ebbe a körbe tartozhat esetleg további energiatárolók átadása is, illetve megújuló fronton is szeretnénk nőni. Ebben kivált kép az ipari ügyfelek részére nyújtandó megújuló energetikai szolgáltatások, megújuló energetikai erőműépítések területe az, amiben próbálunk mozogni, ugyanis azt gondoljuk, hogy az Altónak a meglehetősen komplex, összetett, értéknövelt szolgáltatásaiért a legnagyobb elismerést, megbecsülést, hogy úgy mondjam, talán az iparügyfelektől tudjuk megszerezni, úgyhogy egy központi célterületünk ez a szegmens a gazdaságnak.
Nagy a verseny ezen a területen, most Magyarországon?
Van, hát elég sok fejlesztő cég azért megjelent a piacon, úgyhogy van verseny. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy mi egyfajta ilyen megkülönböztető képességekkel is bírjunk, tehát ne csak naperőművet tudjunk telepíteni az ügyfeleknek, hanem azt is tudjuk mondani, hogy kedves ügyfél, tudjuk ezt neked szabályozni, hogyha éppen nem termel, akkor ki tudjuk pótolni a termelési kiesést, hogyha többet termel, akkor esetleg tudunk segíteni abban, hogy a többletet eladja. Tehát számos olyan dolog van, amiben mi extrát tudunk nyújtani, és hát bízom benne, hogy ezzel a versenyképességünk meg tud maradni, illetve tovább tud fejlődni.
Kovács Domon Kosta, az Alteo NRT vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!